Sok szeretettel köszöntök mindenkit, vendégünket is, Gesztei Nagy Juditot, aki úgy gondolom egy érdekes személyiség, hiszen tehát meg talán nem is egy szokványos itt Magyarországon. Szerzetesnő, reikimester, több távolkeleti hangszeren is játszik, egy közösségi, hogy pontosan hol is van az a hely?
Herencsének.
Ökogazdaságban. Ott is részt tetszik venni. Tehát egy picit tessékszesen saját magát bemutatni nekünk, hogy aztán kérdezhessünk önből. Egy dugó után talán megkönnyebbüléssel.
Hát a saját magunk ez a keresés tárgya, azt hiszem sok embernek, hogy mi az, hogy én, vagy ki az az én. Úgyhogy van egy én, ami állandó és hallhatatlan, és ez mindenkinél így van. És ennek a örömének a megtapasztalását keresi az ember, kiki a maga útján, és akkor vannak különböző történeteink, élet, útjaink, amik az énünk része, hát ilyen nekem is van persze, de hogy így kívülről nézve az, hogy szerzetes vagy aki így szervez dolgokat, hogy másoknak is jó legyen, ez igazából nem úgy fogalmaznám, hogy nem az, hogy én szervezem, vagy én csinálom, hanem az együttérzés vagy a jóság szervezi magát. És akkor tulajdonképpen minden abból fakad, amit csinálok, hogy csak engedem, hogy cselekedjen az, ami vagyok. Szóval, hogy úgy zenél a zene, jó, hogy itt a Jóisten, gazdaságot szervez a csináljuk együtt boldogan érzés. Szóval így van ez nálam, hogy így igazából nincsen egy ilyen... szóval, hogy tudnék sok minden mesélni, de valójában minden ugyanabból a tapasztalásból fakad, hogy mindannyiunknak lehetne jó. És az emberek azt hiszem, hogy nehezen tudnak oda eljutni magukban, hogy meglássák, hogy ők jók. És hogyha nem a szükségből, meg a hiányból cselekednénk, hanem abból a jóságból, ami az ember alaptermészete, vagy tisztaságból, jóságból, akkor itt nagyon hamar csodálatos világ tudna lenni.
Hogy tetszett eljutni, egy késztetés volt, jött magától, vagy munkálkodni kellett ahhoz, hogy ez a belső énnel besényére rátaláljon, és utána hagyja, hogy az ott belül dolgozzon, és az ötleteket hozza a felszínre, a tudat szintjére.
Hát azt hiszem, hogy dolgozni nem kellett érte, egyébként senkinek nem kellene dolgoznia érte, inkább csak el kellene engedni azt, ami nem mi vagyunk. Én azt hiszem, hogy csak annyit csináltam, hogy mindig felismertem, hogy mi az, ami valójában nem én vagyok, és igazából annyi történt, hogy mindig éreztem, hogyha valami olyasmit akartak rám erőszakolni, aminek semmi köze nincsen hozzám, és akkor azt nem engedtem, hogy rám rakódjanak olyan dolgok, amikhez nincsen a lelkemnek közel. Úgyhogy egy kicsit így maradtam szerintem, vagy úgy maradtam, ahogy voltam. Persze voltak olyan küzdelmek, hogy nagyon erős hatások értek, hogy lennem kellett volna ilyennek, meg olyannak, de aztán hát igyekszem életem végéig ezt a csatát minden nap megőrizni magamat.
Épp azt szerettem volna kérdezni, hogy jártak ezek súlyos konfliktussal?
Há, hogy nem, persze. Hát mindenki tudja, hogy a másiknak milyennek kéne lenni, nem? Mások mindig jobban tudják, hogy milyennek kéne mennünk. Vannak, akiknek a társaságában nagyon nehéz önmagunknak maradni.
Mi kell ahhoz, hogy valaki sziklaszilárdan önmaga tudjon lenni az élete végéig?
Hát, elviselni az ítélkezést, a bántást, a nem megfelelésből való összes kritikát. Hát, hogy bírni kell a szenvedést hozzá. Mert olyan túl nagy lelkesedés nincsen, amikor valaki ugyan maga. Szóval sokan vágynak arra, hogy önmaguk legyenek, de amikor, ha most mindenki megpróbál ezt, na, akkor mától fogva csak olyan lesz, amilyen a lelkem én, úgy igazán tisztán önmaga, akkor lehet, hogy meglepő lenne, hogy mennyi szenvedéssel jár megőrizni magunkat.
Kérdezzetek?
Azt mondta, hogy az embereknek jóknak kell lenni.
Az emberek jók.
Vagyis, hogy jók, csak valahol elfelejtik azt, hogy hogyan adják ezt ki magukból, vagy hát én nem is tudom, hogy hogy fogalmazott hirtelennyiben. És én nekem az jutott eszembe, hogy amikor én fiatalabb voltam, tehát fiatal voltam, én egészen más ember voltam, mint amilyen most vagyok. Én szerintem akkor jobb voltam, segítőkészebb voltam, jobban bele tudtam a másik embernek a helyzetébe, a sorsába magam bele tudtam helyezni, és úgy cselekedni, ahogy az illetőnek jó volt, és ezt valahol elveszítettem, ezt a készségemet.
Lehet, hogy sokat csalódott.
Nem. Hát legalábbis nem tudom. Hogy vajon ez... Hát igen, ha csalódik az ember, akkor persze ez elmúlik, de vajon mi az, ami még megszüntetheti az emberbe ezt?
A csalódáson kívül?
Igen. Hogy elveszítettem önmagam, hogy én igazából az voltam, és valahol már nem önmagam vagyok.
Azt hiszem, hogy ebben az értelemben két erősen önmagunk van. Az egyik az tényleg ez az eredendő jóság, vagy ez a tiszta gyermekén, ami szerintem minden emberben megvan, és biztos vannak emberek, akiknek ezt nagyon korán eltiporják. És aztán van egy olyan személyiségünk, amelyik szeretne valamilyen lenni, szeretnénk valamiket megvalósítani, szeretnénk valahova eljutni. Általában ezt inkább kifelé gondolják az emberek, ha már lehet, hogy most így mondhatom, így nem tudom, hogy hogy szokták nevezni, hogy hogy szeretik, ha mondják, hogy a nem látók, vagy a...
Ki úgy, ahogy jönnek jó.
Látók, vagy akik nem a fizikai világot látják, elnézést.
Látásségültem.
Bocsánat, oké.
Vakemberek, látásségült emberek.
Igen, hogy én elmesélek egy dolgot magamról, amiről nem olyan szoktam beszélni, de most el fogom mesélni, hogy csak elhalkítom a telefon, hogy tehát akik kifelé néznek és az anyagot látják, általában inkább anyagi célokat tűznek ki maguk elé, és nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem kell anyagi célokat kitűzni, mert kell addig együnk, meg lakjunk, meg ruházkodjunk, meg fűtenünk, meg szóval egy csomó anyagi cél lebeg az emberek szeme előtt, és az ebben való hiányosságok szerintem eléggé leredukálják az embernek a lehetőségeit, hogy más dolgokkal is mélyebben foglalkozzon. Nyilván akik gyengébben látnak kifelé, azok valószínű, hogy könnyebben tudnak befelé menni, de erről nekem nincsen igazán tapasztalatom. Egy tapasztalásom van, hogy 18 éves korom körül lett a szememen egy ilyen, a szememben valami olyasminek nevezik, hogy ami elhalt hámsejtek nem tisztulnak ki, hanem úgy ott maradnak, és ilyen kis szálacskák, olyan, mintha hajszálak húzkálnának a szemem előtt. Ez nem annyira borzalmas vagy látványos, de minden esetre látom őket, ez egyébként sok embernek van ilyen, tehát hogyha fehér falat nézek, akkor ilyen kis szálacskák így úszkálnak, és mozognak, tehát úgy és ez engem nagyon zavart, amikor ez elkezdődött, mert nem tudtam, hogy ennek mi lesz a vége. Még attól is féltem, hogy esetleg mi lesz, hogyha majd egyszerűen az lesz a vége, hogy nem fogok látni kifelé. Viszont úgy kezdtem el belül látni, hogy egy bizonyos módon, ha néztem, akkor ezeken a hajszálszerű valamiken átnéztem, és amikor láttam a belső világokat, akkor nem láttam ezeket a úszkáló viruszokat. És rájöttem, hogy akkor vagyok tiszta, amikor nem látom ezeket a viruszokat, és nagyon hálás voltam neki, hogy ezek lettek, mert megtanítottak kifelé nézni, meg befelé nézni. De ez csak egy ilyen adalék ahhoz, hogy ahogy a jóságát az ember, azt gondolom, hogy ott veszíti el, amikor nem szeretett a válasz a jóságra. És általában annak, aki nagyon sokat ad, azt az embert utána nem azért, nem önmagáért szeretik, hanem azért szeretik, mert sokat ad. És elközben az ember elveszíti saját magát, mert az emberek, akiknek ad, nem ő hozzá kapcsolódnak, hanem azokhoz a dolgokhoz, amiket ad. És ebben ezt adni, meg jónak lenni, anélkül, hogy megtanuljuk, hogy ezt hogy kell, vagy hogyan kell magunkat is megőrizni közben, és megkülönböztetni a tiszta szeretetet az önző szeretettől, az művészet.
Egyensúlyban kell lennie, hogyha valaki ad, hogy kapjon is legalább ugyanannyit, vagy nem ugyanannyit?
Hát, hogy legyenek emberek, akik önmagáért szeretik, és nem azért, mert ad.
Hogyha érzi, hogy nem szeretik, és tovább ad, úgy lehet lelki békéje?
Hát, hogyha ezt tudatosan kezeli, akkor lehet, persze. Mm-hmm. De tudni kell, hogy semmit nem szabad érte várni, mert...
Hát ez pont így is volt, tehát soha tényleg... Bár volt, aki később azt mondta, hogy hát ez, hogy az ember nem tesz érdek nélkül semmit, pedig én nekem tényleg nem volt semmi érdek olyan, amit én elvártam volna, vagy kaptam volna. Csak tényleg annyi volt, hogy az a környezet, amiben akkor éltem, azok nagyon tudták azt, hogy ha bárkinek problémája van, segítségre van szüksége, akkor ha hozzám fordultak, akkor biztos, hogy a legjobb tudásom, tehetségem szerint segítettem.
Igen, csak az nagyon fontos, hogy az ember tényleg tiszta lélekből is tudjon kapcsolódni más emberekhez, pusztán csak a találkozás véget. És abban van az, amikor csak a szeretet cserélődik a szeretettel, tehát hogy nincsen sem adás, sem kapás, csak a szeretet van. És azért mondom, hogy a léleknek a meglátása, vagy megtapasztalása, vagy egy másik ember meglátása, megtapasztalása kölcsönösen, tehát amikor kölcsönösen szeretik egymást emberek tényleg, és nem szükségből, hanem örömből, hát ennek vagyunk nagyon híján, azt hiszem.
De akkor induljon ki onnan, hogy mikor jó az ember.
Önzetlenség. Én azt gondolom, hogy az embernek a közepe önmagában jó. A cselekedeteink nem tudnak onnan spontánul elindulni, mert valahogy olyan társadalom szerveződött körénk, amiben a tanulás a nem jó vagyokság körékből fejlődik. Szóval úgy tanítanak minket, hogy abban mindig butának, kicsinek, csúnyának, nem tudom, tehát hogy nem jónak érzékeljük magunkat. Mondjuk lehet úgy is nevezni, hogy egy teljesítménykényszeres társadalomban élünk. És azt az eredendőt úgy hívjuk, mondjuk a buddhizmusban úgy nevezik, hogy a tudat valódi természete az az öröm. Tehát, hogyha én örömben vagyok, és örömből cselekszem, akkor nincsen bennem semmilyen hiány, nem is tudom elveszíteni magamat, mert hát az egy olyan, mint egy forrás, hogy mindig van. Csak ahhoz mindig ott kell lenni, ahol a lelkem van.
Igazából ez gyerekkorban kellene, hogy elinduljon. Én arra gondolok, hogy szoktam hallgatni a játszótéren vagy kint a gyerekeket, és ezek a gyerekek nem boldogok, nem nevetnek, nem örülnek egy játéknak, egymásnak, vagy ha találkoznak a szülőkkel, hanem olyan nagy közönnyel, amit ő elgondol, azt játszol, vagy kiabál, vagy rajzol, vagy motorozik, teljesen mindegy, de nem látom benne azt az örömet. Amikor én gyerek voltam, meg a pici gyerekek a családban, 10 évesen mentünk, akkor mindig mosolyogtak, jókedvűek, nevettek, kacagtak. Én nekem egészen másképpen élték meg, tehát hogy innen kellene, hogy elinduljon ez a dolog, hogy...
Hát egymásnak vagyunk a tükrei. Szóval azt, hogy én milyen vagyok, vagy te milyen vagy, azt abból látod, hogy néznek rád mások. És ha gyerekekre szomorú, frusztrált, ideges szülők néznek, akkor a gyerekek abban azt gondolják, hogy ők nem jók. Tehát olyan tükröket kapnak saját magukról, ami nagyon-nagyon korán elveszi az örülésre való, vagy az örömre való képességüket. Én nagyon szerencsés voltam, mert egy olyan közegben nőttem föl, ahol meg nagyon a természet közelben, ahol meg olyan emberekkel, akik így jól voltak magukkal. De szerintem a Budapesten nem tudom ki hány olyan embert ismer, aki tényleg boldog és tényleg jól van magával.
Hát
igen, máshol sem.
Igen, a városi életben mégis másabb, mert sőt, még talán a kertes övezetben is más, mert a saját nyugalmát az ő közegébe esetleg megtalálja, de egy lakótelepen például ezt nem igazán lehet, hogyha kimegy. Én a magam lelki békéjét bent a lakásomban megtalálom, de az, hogy én kiüljek oda a padra, vagy, tehát erre nem is vágyom, pontosan ezért, mert elmegyünk egymás mellett emberek, és akkor, mint a birkák, és néha meghatódok, hogyha rám köszönnek.
Hát most talán így tudom elmondani, hogy mit is csináltam én csak azt csináltam, hogy nem hagytam annyiba, hanem oda mentem az emberekhez, és azt mondtam, hogy akkor most ne menjünk már el egymás mellett, hanem hát te ki vagy. és akkor az emberek úgy örültek, hogy megkérdeztem őket, hogy...
Hát ez a jó figyelmet, amikor megszólít, én ki vagyok, nem megszólítottam.
Na jó, nem ilyen egyszerű, ezek a tábor persze.
Jó.
Szóval, hogy megtörni, tehát hogy én ezt úgy neveztem magamban is, meg ahogy beszélek róla, akkor is így szoktam beszélni róla, hogy az emberek általában reakcióban élnek. Mindenki reagál arra, amivel találkozik. És ugye, ha mindig arra reagálunk, amivel találkozunk, akkor abból nagyon rosszul fogunk kijönni, mert nagyon sok nem jóval találkozunk, és ebből rengeteg ilyen negatív, lefelé húzó spirál van. Én csak annyit csinálok, hogy kezdeményezek. Szóval akciókat indítok el, vagy cselekvéseket indítok el, amire emberek úgy tűnik, hogy általában pozitívan reagálnak.
Egyébként zenével szoktuk csinálni.
Hol?
Zenével.
Zenével?
Igen. Hát mi bármiban játszunk egy együttesbe, azt mindig, hogyha egy reneszánsz középkori magyar európai zenet van, és akkor fölmegyünk, néznek, mennek a vakok a színpadra, és ezt a 10 percig vagyok, ott van a vak. Ha tetszik a zene, akkor már nem azt nézve, hogy a vak van ott, hanem mit hall.
Hát igen, meg azért récsázt is szerették sokan. Hát igen, ez csak annyi, hogyha az ember elég bátor, mondjuk szerintem nálam is ez csak inkább bátorság kérdése volt, meg megszoktam, hogy kinevetnek.
Igen.
Meg vagy lenéznek, vagy nem tudom, most így mondom, nem szoktam így csúnyán beszélni, de hogy mondjuk úgy mondom, hogy hülyének néznek. Szóval, hogy amikor 15 évesen elkezdtem világzenét játszani Debrecenben, mit tudom én, 80, a sérök elején, akkor senki nem értette, hogy most akkor egy ilyen fiatal lány, hogy kezd el ilyen jazz világzenét játszani, meg zenekarcát.
Nálunk ez 15-16 évesen kezdett a reneszánszene, most éppen Debrecenben megyünk kimondani.
Ah, ez jó. Debreceni vagyok, aztán.
De ott a református templomban, meg az egyik, az ott is.
Ott jó az
ott is a bakmisszió, a debreceni bakmisszió.
Vagy amikor rájöttem, hogy én annyira nem vágyom arra, hogy valami ilyen, mondjuk úgy, hogy polgári életet éljek, hanem valahogy érdekelt az, hogy mi van a világban, meg azt, amit magamban találtam, hogy arra senkivel nem találkoztam, akivel beszélni tudtam volna, gondoltam, hogy kicsit arrébb megyek hát, ha más országban vannak emberek, akikkel tudok erről beszélni, amikor így elindultam világgá, volt a zsebemben, nem tudom, 10 márka. Aztán felültem a nyugat-berlini vonatra, és gondoltam majd a vonat végén, majd biztos lesz ott is valami, hogy ez is inkább csak így a bátorság volt. Aztán amikor utcazenéltem, és egyedül álltam az utcán, ami egyébként elég veszélyes volt így este felé Nyugat-Berlinben, akkor is az volt, hogy jobbról balra álltak a mindenféle ilyen hát éjszakai életet élő emberek. Én meg ott fogaláztam Bachot, meg Mozartot, mondom, csak lesz, akinek ez is tetszik.
Egyéb ők lettek a védőszentjei.
Hát lehet,
egy olyan igen. Lányhoz nem vettek nyúlni, aki Bachot meg Mozartot játszik.
Igen. Igen, az jó védelem a komoly zene.
Most azt tetszett mondani, hogy a másik ember a tükrünk, de hát vannak fals tükrök is.
Vannak fals tükrök,
igen. És sok van.
Hát néha pont ma mondtam valakinek, hogy néha úgy érzem, hogy olyan az élet, mint hogyha a gonosz boszorka az ilyen sok darabra esett volna, és az emberek az életünkben olyan, mint a gonosz boszorkák, akik nem engedik, hogy önmagunk legyünk, és nekünk az a dolgunk, hogy ennek ellenére megtanuljunk vállalni azt, aki a szívünkben vagyunk. És ki kell jönni a varázslatból, egy ilyen furcsa varázslatban élnek. Élünk, mert hát rengeteg minden azon van, hogy elvarázsoljon minket, és akkor a kivarázsoltak, tehát akik már nincsenek elvarázsolva, azok tűnnek elvarázsoltnak. Pedig nem így van. Rólam sokan hiszik, hogy én valami elvarázsolt világos vagyok, de egyáltalán nem.
Igen, most egy olyan világot írunk, ahol a deviáns is elkerül is, tehát a normálisnak és a normálisakat nézik, de a jó, hát egy viselkedés, és akkor...
Az mennyire lehet igaz, hogy valakinek a saját lelkiismerete az igazi kontroll, és ha a lelkiismerete azt mondja, hogy tedd meg, akkor is megteszi, hogyha a körülötte levő 100 emberből 100 azt mondja, hogy nem, és fordítva.
Hát az, hogy egy ember tényleg kapcsolatban van a lelkével, már a lelkiismeret az azt jelenti, hogy ismeri a saját lelkét. És hogyha a lelkünk azt mondja, hogy valamit tegyünk meg, és nagyon sokan azt mondják, hogy ezt ne tegyük, velem ez nagyon-nagyon sokszor fordult elő az életemben, akkor jó, hogyha van egy, mondjuk legalább egy olyan ember, akivel igazi a lelkünk van kapcsolatban, tehát aki ismer minket. És hogy ne tévedjünk el, hogy ne keverjük össze a lelkiismeretünket, vagy a lelkünket valami olyan vágyunkkal, vagy egy részünkkel, amelyik becsap minket.
És mennyire elhallgatott a lelkiismeretet, hogy mi lehet felébreszteni valakivel? Találkoztam olyan emberrel, aki börtönben volt, így beszélgettem, és azt mondta neki, már nincs erre a kismertetet, aki már nem érez bűnt, vagy valamit, hogyha valami rosszat csinál. Hogy...
Hát akkor jó segíteni annak az embernek, hogy elviselje a szemben. Tehát, hogy ha egy embert a büntetés fenyeget, akkor nagyon nehéz szembenézni azzal, hogy mit tett, mert a következőnektől való félelem nagyon erős. De hogyha érzelmileg biztonságos környezetbe kerülöm, egyébként bárki, én ilyen értelemben a világon ilyen általános lelki amnesztiát hirdetnék ki, ha lehetne. Mert hogy nagyon sokan azért nem tudnak jóvá válni, vagy azzá válni, akik valójában, mert nyomja a lelküket valami. És ezt inkább nem látni, könnyebb eltakarni, vagy valahogy elbújni előle, mert hogy amikor meglátjuk, hogy mit csinálunk, akkor nem csak meglátjuk, hanem meg is érezzük, és az nagyon fáj. Szóval akkor azt látjuk, meg azt érezzük, hogy mit érzett a másik. Ezt nevezzük együttérzésnek. És hogyha az együttérzés baj van, tehát nem érezzük a másikat, ha nem érezzük, hogy a szavaink, a tetteink, azok mit csinálnak a másik emberben, mert már nem tudunk érezni, és ezt újra elkezdjük érezni, akkor a sok-sok felhalmozott dolog miatt, hát ugye olyan, mint egy kamra, ahol rohad minden, amit kinyitunk, aztán egyszer csak az óriási nagy bűz, és ez szinte elviselhetetlen. És emberek abban tudnának egymásnak segíteni, hogyha a megbánásnak a folyamatában nem még plusz megszégyenítenék egymást, hanem egyszerűen csak meghallgatnák a másikat, hogy annak mi nyomja a lelkét, és akkor el tudja mondani, el tudja sírni, és akkor tisztán újra tudja kezdeni. A büntetés végrehajtás, bocsánat, biztos nem arról szól, hogy meghallgatják egymást. Biztos, hogy van olyan lelki szolgálat egyébként ott is, ahol ez mondjuk jól tud működni.
Hát van a börtön értéke.
Van, igen. Hát amennyiben bírják, mert azért nehéz elhallgatni az emberek terhét egy életen át.
De végén mondjuk az adott embernek a bűnét ugye annak kellene meggyógynia, akivel szemben elkövette, és nem a szomszéd asszonnyal.
Hát szerintem fokozatosan attól függ, mert van, aki egyszer ki tudja mondani valakinek, akkor utána már könnyebben ki tudja mondani annak is, akivel szemben. Én egyébként nem szeretem bűnnek nevezni, mert az olyan... szóval... Azt hiszem, hogy azért van rossz, mert hogy az emberek kiestek az egységből. És amikor kiesünk az egységből, amit lehet úgy is írni, hogy kiesünk a paradicsomból, vagy kiesünk a boldogságból, a nem egységből való cselekvés az eleve nem tud teljesülni.
De volt-e valaha olyan időszaka az emberi létnek, amiben ez megvalósulhatott? Biztos. Hát olyan közösségek, nagyobb közösségek.
Biztos, hogy csak nagyon régen. Tehát nem a mi általunk ismert történelem, vagy mondjam, tehát nem a általunk jól átlátható ismert történelemben, hanem annak előtte. Ez egy kicsit olyan, mint a naplóírás. Én azt látom, hogy mindig emberek akkor írnak nagyobb naplót, amikor baj van. Aztán amikor megérkezik a nagy szellem, vagy a boldogság, akkor hirtelen elfelejtenek naplót írni. Kicsit így vagyok szerintem az írott történelemmel is, hogy az írás meg a történelem körülbelül akkor kezdődhetett, amikor a boldogság kezdett hát így alászállni, vagy kiesni abból az egységből, amiben önfeledten élhettek az emberek. Mert a Föld, ahogy én ismerem a bolygót, mint olyan, az maga a paradicsom. Hát van gyönyörű. Meg van minden. Mese szép ám.
Ez hogy használjuk, ami van?
Lehetséges az, hogy szigetlakó népeknél könnyebben előfordulhatott, ha olyan irányban kezdett el fejlődni az a csoport, mert védetté vált azáltal, hogy szigeten élnek.
Hát annyiban nyilván olyanok a feltételek, de azt hiszem, hogy az eszkimók is nagyon békésen élnek, közösségben élnek. A közösség az azért nagyon fontos, mert az ember, mi egymásnak kiszolgáltatottak vagyunk, mert egyedül senki nem tud. Jó, biztos vannak, akik tudnak teljesen egyedül boldogan élni, de hogy már családot is, szóval, hogy természetes folyamat az, hogy az ember közösségé szerveződik.
És a gondolatcsere az ilyen esetben nagyon fontos. Tehát, hogy közösségbe jön, vagy hogy emberekkel nem csak ott szeretném, hanem hogy megbeszélni, gondolatot cserélni.
Hát én azt látom, hogy amíg az embereknek lehetőségük van elszeparálódni, tehát mondjuk a mi társadalmunkban, tehát hogy mindenki haza tud menni, vagy mindenki úgy tud hazamenni, hogy nem látja őt a másik, mondjuk a szomszéd, mert már nem ismerik egymást, addig lehet kétarcúan, meg szokták ezt mondani, kétszínűen is élni. A valódi közösség az amikor az ember nem tud többet elbújni. Szóval régen a falu közösségben nem volt olyan, hogy valaki csinált egy nem jót, és a közösségnek a tagja maradt. Szóval az, hogy nem ismerik az emberek egymást, nincsen meg az az egymás családjáról, ahol titok van, meg dugdossuk az igazságot, meg a rosszat, vagy falazunk egymásnak, vagy... Szóval, tehát, hogy az is egyfajta közösség, de a tisztán közösség az amikor kitesszük, amilyenek vagyunk. És hát ez ma egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog, mert az a közösség, amit mondjuk mi próbálunk megcsinálni, és ennek a Herencsényi Gazdaságnak az a közösség része, akik így a belsejükkel nagyon őszintén foglalkoznak, tehát annyi nehézségen és annyi rejtett hazugságon és rossz szándékon, és tehát hogy teljesen jó emberekről is, ahogy magukban mélyebben belenéztek, hát bizony mindenki talált magában olyat, amit elrejt. Lehet, hogy még saját maga előtt is elrejti. És akkor tudjuk ezeket feloldani, hogyha ezeket kitesszük. Ha azt mondom, hogy irigy vagyok, vagy féltékeny vagyok, és mit csináljak vele? Szebb vagy nálam, okosabb vagy nálam, nem tudom, rosszul érzem magam, mert neked minden sikerül, mondjuk ez egy dolog. És hogyha erre szeretett a válasz, vagy megkeressük egymásban, vagy a másikban azt, amiben ő jó, akkor elindul egy olyan folyamat, amiben mindenki boldogan teszi ki azt, ami benne nem jó, mert minden alkalommal megszabadul egy olyan súlytól, ami miatt elzárja magát a többiektől. És akkor ugyanilyenek a vágyak, meg a félelmek, a kérdések, a nem tudás, a csomó minden nem tudása, hogy ez nem baj. Hát ilyenek vagyunk, és akkor ebből kell jól együtt legyünk.
igaz-e az, hogy azért van jó, mert van rossz is, és fordítva. És hogyha ebből indulunk ki, és törekszünk a jóra, és egyszer csak olyan jól sikerül, hogy megszűnne a rossz, akkor hol, miben találnánk magunkat?
Hát erre a kisfiam mondott egyszer egy nagyon aranyosat, egy elvonulása voltunk, és valami miatt megszitta valaki, és akkor odajött hozzám, 4-5 éves volt, és összetette a kezét, és azt mondta, mama, hát nem érted, a dolgoknak két oldala van, jó meg a rossz. Nem tudok csak jó lenni, na de ha magam fölé megyek, hidd el, mama, ott teljesen jó vagyok. És szóval ő így megfogalmazta az én kis válaszomat, hogy ebben a duális vagy poláris világban van jó és rossz, és sötét és világos, és van, tehát hogy mindennek megvan a másik oldala. Azt hiszem egyébként ezért is van, hogyha valaki túl jó, azt akkor bántják. Vagy támadják, vagy kritizálják, vagy nem hiszik el, vagy tehát jól nem tud kijönni belőle, hogyha valaki jó.
Igyekeznek,
mindig találjuk a sebezheti sok esetben a rosszból is születhet jó, és a jóból is lehet
igen,
rossz.
Abszolút. De azt gondolom, hogy mégiscsak van a teremtő, amelyik abszolút jó. És ez a teremtő jóság, vagy a maga logosz, vagy maga az Isten, vagy ki, ahogy nevezi, hogy Mahatman, tehát most minden kultúrkörnek van rá egy neve, az úgy jó, hogy mindent magában hordoz. Tehát nem szembenállás van benne, hanem együttműködés van benne.
Igen, de a teremtő, ha így nézzük, ha ő jó, és ha ő a Földön emberi alapban kényszerülne élni, akkor már ő se lehetne csak jó.
Ő lehetne csak jó, csak a nem csak jó nem tudná csak jónak látni.
Mert ugye, amikor teremtőről beszélünk, akkor az egy elvont, abszolút idealizált dolog. Tehát független mindentől semmi hatás nem éri. De más a valóság. Nem tetszik így érezni?
Én úgy érzem, hogy a teremtő az benne van a világban. Tehát nem elkülönültem van a világban, hanem benne van a világban általunk is. És én azt érzem, hogy minden ember szívének a közepében meg lehet találni ezt az abszolút teremtő jóság.
Jó, ez.
Ebben biztos vagyok.
Jó, de mivel élünk és vagyunk, ezért tehát nem lehet csak egy valami. Tehát ezért kell megjelenni a másiknak is, és ez, hát ez egy örök küzdelem. Tehát, hogy azt szokták mondani, hogy majd eljutunk a mennyországba, akkor ugye lehet vonatkoztatni azt, hogy az ember egy olyan állapotba kerüljön halálakor, hogy nyugodt szívvel, békével tudja azt mondani, hogy hát az életét vállalta, a lelkiismerete mondjuk tiszta, és nincs benne semmiféle belső feszültség, tehát nyugodtan, békésen tud elszenderülni. Hát én legalábbis úgy tudom gondolni, hogy ez lehet igazából a mennyország, hogy amikor az ember érzi, hogy kész, vége a földi pályafutásának, akkor ő békében tud meghalni.
Hát annyiban tudunk azt hiszem békében meghalni, amennyiben mindenről, ami mulandó, belülre az önmagunknak, a szívének a közepébe tudunk menni. Szóval megtapasztalhatunk bármit, jót is, meg nem jót is, csak tudni kell, hogy hol van a kijárat, és a kijárat az belül van. nem az agyadban belül, de mégis belül.
Hát amikor az ennek a lelkiismerete jelentős részben tiszta, tud lenni a végére.
Van egy nagyon aranyos vicc erről, hogy egy új pap kerül a parókiára, mert az idős pap meghalt, és tartja az első miséjét a pap, és aztán hátra megy a mise után, visszamegy valamit pakolászni, és ott találja az idős meghalt papnak a lelkét imádkozni az oltárnál, és kérdezi tőle, hogy de hát te már meghaltál, most mit keresel itt? Most már itt én vagyok a pap. És akkor mondja az idős pap lelke, hogy hát vissza kellett jöjjön, mert annyi embernek megígértem, hogy imádkozni fogok érte, és nem tettem meg, és addig nem mehetek vissza a Magyarországba, amíg nem imádkozom, amíg megígértem. Mert van a jó, amit cselekedhetünk, meg van ami rossz, amit cselekszünk, meg van a jó, amit nem tettünk meg.
És tudok róla, hogy én nem tettük meg?
Hát a jó az igazából szerintem az, hogy nem szerettünk eléggé ott, ahol voltunk.
Bennem most azt fogalmazódott meg, hogy a legtisztább élet az ember életében a magzati élet a jelen világban, mert amikor elkövetkezik a megszületés, én azt hiszem, hogy a mai újszülöttek a pokolra születnek, mert az ember annyira elszakadt a természettől, és annyira úrrá lett rajta a pénz, a javak megszerzése, hogy már a születés körülményei is ennek függvényében történnek. Tehát van, aki százezreket fizet egy szülésért, azért, hogy megszülessen az ifjú ember, és attól kezdve aztán nem is tudom, mindent ráhalmoznak a szülők. És hát persze ennek az ellentétje is van, amikor megszületik a gyermek, az anya meg se akarja nézni, és úgy jön el a kórházból, hogy ott hagyja a csecsemőt. Úgyhogy ez a földi világ, én úgy érzem, hogy ez az igazi pokol. És itt nagyon nehéz jónak lenni, és ha valaki jó, és maga köré tud gyűjteni sok jó embert, akkor egy kirekesztettség állapotába kerül, mert körülveszi a sok rossz tulajdonsággal rendelkező ember, és a gyereknevelésben is nem azt mondjuk a gyereknek, magam is elkövettem a gyerekeimmel szemben ezt a hibát, amit később felnőtt fejjel látok, hogy és nem az ön fejjel, az én gondolatom, hanem ezt rádióban hallottam, hogy a gyereknek azt mondják, hogy rossz vagy, pedig a gyerek nem rossz, legfeljebb rosszat csinál. És azt, hogy rosszat csináltál, ezt meg kell neki mutatni, meg kell neki magyarázni, meg kell tanítani arra, hogy amit tett, az a rossz, de ő ne érezze azt, hogy ő a rossz.
Hát pontosan, csak ez nagyon nehéz, hogyha a felnőttek sem mindig tudják azt, hogy nem tudják megkülönböztetni a lelket, a cselekedettől. És mondjuk... Szóval már azt gondolom, hogy ilyen szinten beszélgetni is nagyon sok családban is nagyon nehéz. Szóval az indulatok, meg a fájdalmak, meg a félelmek, rengeteg ilyen romboló érzelem az útját állja az őszinte beszélgetésnek, meg a sértődékenység, meg hogyha magunkra vesszük, hogy a másik mit mond magáról, mert ugye nem rólunk mondja, hanem magáról mondja. És, de azért én nem mondanám, hogy a földi élet így most a pokol, hanem az tudatállapot kérdése, hogy kinek ki milyen fizikai, lelki és mentális körülmények közé születik, és az én ismereteim szerint minden embernek dolga van azzal, ahova születik, és amiért úgy születik, ahogy születik. Szóval, hogy véletlenül semmi nincsen. És az én életemben az óriási nehézségek voltak végül is a legnagyobb tanítók. Ezért is szokták mondani, hogy azt szereti a Jóisten, akinek jó sok nehézségek van. Mert át kell rajta menni. Vagy olvassuk, a népmesék tele vannak ilyen próbatételekkel, és hogy sok ilyen próbatétel van az életben, amiben hát el lehet vérezni.
Tehát mint addig, amíg az ember meg tudja oldani az elé kerülő problémákat, addig olyan nagy baj nincs, csak akkor, hogyha a ráneződő súlytól megfekszik.
Hát azt szerintem az a baj, hogy nagyon kevesen vannak ma, akik így szétszórva mindenhol, akik tényleg érdemben tudnak segíteni, és egy barátom fogalmazta így, hogy kevés tekintély van, szellemi tekintély van. Szóval, hogy tulajdonképpen mindenki meg van kérdőjelezve. Vagy nagyon kevés embert fogad el mindenki. Mondjuk például ebben a témában tekintélynek. Van egy nagyon rossz vitakultúra, van egy nagyon előítéletekkel gazdag ilyen hitrendszerek háborúja, vagy nem tudom, össze... Szóval, hogy most akkor keresztény, vagy buddhista, vagy ateista, vagy nem tudom, szóval, hogy minden mindig szemben áll. És szerintem ez nem jó így, mert annyit lehet tanulni. Én nagyon sok országban jártam, körülbelül, hát nem is tudom, talán 40 országban jártam, és azt láttam, hogy mindenhol a kultúrára rárakódott a hitrendszer, ami a vallás, vagy amiben hisznek, de valójában az emberek ezek alatt, vagy mögött, vagy fölött, vagy hogy mondjam, ugyanolyanok. Ugyanazok a kérdések foglalkoztatják, ugyanazok a célok, ugyanazt keresi mindenki, ugyanarról beszélgetnek mindenhol, és ugyanúgy kérdőjelezik meg az emberek hogy miért kell megfelelni egy olyan világ elvárásainak, amelyik alapvetően nem feltétlenül a mi érdekünket szolgálja, mármint hogy az emberek a valódi érdekeit szolgálják. És őszintén beszélgetni egyébként nagyon egyszerű. Csak annyi van, hogy magunkról kell beszélni. Mert hogyha ilyen hitrendszereken keresztül találkozunk, vagy ideológiákon keresztül, akkor mindig van, amikor valaki így gondolja, mert úgy nevelték, a másik úgy gondolja, úgy nevelték, és akkor sose fognak igazán. Vagy szóval, hogy mondjam, nagyon hosszú az út, hogy tényleg találkozunk. De hogyha a magunk egyszerű emberi dolgairól beszélgetünk, akkor a legmagasabb rendű kérdések is nagyon egyszerűvé válnak.
De akkor ebből azt a következtetést vonjuk le, hogy egy olyan ember, aki mondjuk nem Isten hívő, nem buddhista, most sorolhatnám a többit, hanem mondjuk hisz. Igen.
Az nagyon jó.
Tulajdonképpen ő benne van a legkevesebb előítélet a másik
azt. Igen, a legkevesebb bonyodalom.
Igen.
Hát egyszerűen csak embernek
lenni. Igen.
Igen, az a maximum szerintem.
Hát az, hogy életünk végére, vagy valamikor sikerül emberré válni.
Igen.
Nincs így gondolom. Mert ami nekem mindegy, hogy mondjuk a beszélgető partnerem Istennek, vagy bárminek nevezi, amiben ő hisz, nekem mindegy, addig neki nem lesz mindegy, hogy én azt mondom, hogy mindegy.
Igen. Amikor valakinek nem mindegy, akkor ott még van mit elengedni. Például ilyen a leborulás. Mondjuk a kereszténységben is van leborulás, amikor leborulnak az oltár előtt. A muszlimok leborulnak naponta ötször. A buddhistáknál is vannak, akik egy ilyen zarándok helyre leborulva mennek el, mondjuk mit tudom, 150 kilométert, vagy akár sok száz kilométert. És hogy mindig arról beszélnek, hogy de kinek borul le? Hát szerintem teljesen minden, mert leborulhatna a nyuszinak is, hanem a mozdulat, hogy leborul, hogy térdre ereszkedik, az a mozdulata fontos, amit tesz. Nem az, hogy most azt milyen oltár előtt teszi.
De kinek fontos a fiziológiailag fontos neki, vagy a tudatának fontos, vagy minek fontos?
Szerintem mondjuk a leborulás az arról szól, hogy állhatok én egyébként alázatosan, és gondolhatom, hogy alázatos vagyok. Próbáljad ki, bárki, szobában egyedül, próbáljon csak térdre ereszkedve leborulni úgy magának. Azonnal fogja érezni, hogy ha megvan az alázat, akkor az egy csodálatos érzés, hogy ami bent van, az megjelenik kívül is. Na most mondjuk egy leborulást megcsinálni egy közösség előtt, az még erősebben megmutatja, nem a közösségnek, hanem tanuk előtt, hogy így mondjam, mások előtt, hogy megvalósítja, tényleg a fizikai síkon is megvalósítja azt, ami benne belül van. De én csak azt tudtam volna mondani, hogy nem az a fontos, hogy ezt ki milyen környezetben teszi, hanem az a fontos, hogy megteszi azt, amit gondol. Tehát így beszélhetünk a szeretetről is, hogy én szeretetben vagyok, de jól hangzik. De ha nem teszek semmit, ami onnan van, akkor mondjuk például nekem ilyen a zene, hogy az a harmóniából születik. De kell hozzá a diszharmónia, hogy feloldódjon valami, és meghaladszódjon az, hogy mondjuk a hangok szintjén milyen, amikor megszületik a harmónia. Kell hozzá a diszharmónia.
Hát a jó soros.
A jó soros. Kell hozzá a feszültség, hogy legyen oldás. És a művészet azt hiszem, hogy ezen a katarzison keresztül gyönyörűen tudja megmutatni, hogy az emberi kapcsolatokban is, meg a földi életünkben is lehetne ezt a feszültségoldást mondjuk művészi szinten. Tehát lehet egy vita, művészi szinten vita. Buddhista lámáknak például tanítják a vitatkozást. Tehát van lehetőség vitázni, és lehet gesztikulálni, és artikulálni, és a többiek biztatják, hogy de érveljél, és mondjad, és fejezd ki magad, és legyél spontán, és hogyha nem jól mondod, nem baj, akkor kialakítod, akkor kezded előre.
Most, hogy így elment az idő, és lassan be kell fejeznünk, mit tetszik tudni javasolni azoknak, akik úgy érzik, hogy bajban vannak önmagukkal, nem találták meg a saját útjukat, saját magukat, hogy mi az a mondjuk három lépés, amit mindenféleképpen érdemes megtenni azért, hogy előrébb jusson?
Hát az első szerintem az, hogy őszintének kell lenni önmagunkkal, mert semmi rossz nem fog történni, ha bevalljuk magunknak a nem jó dolgainkat. Szóval a világon semmi rossz nem fog történni. Most így mondom, Istennek jó, mert minden nélkül, csak egyszerűen kimondani őszintén azt, hogy milyen vagyok. Néha ilyen, néha olyan, őszintén.
Kettő. Sajnos nem a kiszámolás.
Mondjuk a második lehet az éberség, ébernek lenni nagyon. Magunkkal szemben elsősorban, észrevenni magunkat. És mondjuk megállítani tudni a... úgy szoktuk mondani a buddhista szerzetesek, úgy szoktak enni, hogy az első falatot azért teszem meg, hogy a jót cselekedjem, a másikat azért, hogy elvágjam a rosszat, és a harmadikat pedig minden éhező lélekért. De ahhoz, hogy én észre tudjam venni, hogy milyen rossz, ahhoz nagyon ébrennek kell lenni. Tehát az éberség a második. A harmadik meg talán az lenne, hogy látni, tenni, mondani a jót. Akármi is jön utána.
És függő szerintem cselekedni már.
Cselekedni.
Szeretet is inkább cselekedetet kell, hogy megnyilvánuljon.
Hát igen.
Példamutatás.
És ha nem sikerül, nem baj. Mert akkor legközelebb sikerül.
Köszönöm szépen, hogy el tetszett fogadni a meghívást, és azt hiszem, hogy nagyon jó párbeszéd folyt itt közöttünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
És akkor még mielőtt kikapcsolnánk a felvevőt, elmondom azoknak, akik ezt a felvételt hallgatják, hogy júniusban nem lesz ezer arc, július és augusztusban nyári szünet lesz, szokás szerint, és szeptember első ezer arca már nem itt a Vakok Állami Intézetében lesz, mert itt egy bő fél éves felújítás miatt a ház bezár, hanem a Vakok Általános Iskolájában az ajtósi dűrásról 39 alatt kezdünk szeptember 2-én 17 és 20 óra között, a második emelet 54-es számú teremben.